ez a trilógia összefoglaló néven a Kő misztériuma nevet is viseli, és nem más, ez a három kötet így együtt, mint a Garabonciás könyve. Ez egyébként mindegyik regénynek az alcíme is. Az első regény a Üssekő, a második regény a Három a kő, a harmadik regény a Gördül a kő, és így ez így együtt a Garabonciás könyve. Ami nem véletlenül viseli ezt a címet, mert van a magyar folklórhagyománynak egy olyan régi rejtező titka, ami arról szól, hogy a garabonciás diákoknak nem csak köpenyük, botjuk, más egyéb különleges attribútumuk van, hanem van a tarisznyájukban egy könyvük is. Erről Ipolyi Arnold is ír a magyar mitológiában, sok más egyéb folklór hagyomány is őrzi ennek a könyvnek az emlékét, és a magam részéről én arra tettem kísérletet ezzel a sok ezer oldallal, ezzel a három kőregénnyel, hogy megalkossak olyan látványos könyveket, amelyek jelenkori megvalósulásának tekinthetők a valaha volt Garabonciás könyvének, ami egy varázskönyv volt, és ebből adódóan, és nem véletlenül, ezek a könyvek is varázslatos könyvek, szakrális tárgyaknak, műtárgyaknak, bibliofíliáknak is tekinthetőek. Aki itt volt a könyvbemutatón és látta őket, kézbe vehette, azt láthatta, hogy ezek tényleg könyvművészeti alkotásuk. Tehát maga a forma is itt üzenetet hordoz, a szöveg varázslatosságát akarja már a maga fizikai valóságában is mindegyik könyv megüzenni.
A mai kor embere, a modern kor embere, értem ez alatt a, főleg a városi embereket, akik már elszakadtak a természettől, a természettel való mindennapos együttléttől. Mennyire fogadja el a mai kor embere ezt a misztérium világot? Mennyire ismeri fel?
Én minden létező módon meg szeretném adni az esélyt arra, hogy a mai kor embere, a mai fiatalok is rá tudjanak csodálkozni őszinte kíváncsisággal erre a világra. Az esély adva van, hiszen mindannyiunkban benne él az a tudás, amit a népmesék, a népdalok, a népbaladák őriznek, de ahhoz, hogy ez ne egy halott tudásnak, hanem egy valóban élő eleven, a mai korban is ható erővel bíró tudásnak tűnhessen, ez rengeteg trükköt, ha úgy tetszik, trükköt lehet igénybe venni. Egyrészt nagyon látványosak ezek a könyvek. Kézbe vetetik magukat. Élő cáfolata mindegyik könyv annak, hogy a Gutenberg galaxis halott lenne. Ezek olyan könyvek, hogy az interneten nem biztos, hogy ezeket lapozgatni lehetne. Tovább megyek. Ezeknek a könyveknek van a interneten Facebookos közösségi oldala, van a könyveknek
hol?
Ez a www.facebook.com/Üssekő, ugye ékezetek nélkül Üssekő. Van egy szerzői blogja is ezeknek a könyveknek, a www.üssekő.blog.hu URL címen érhető el, megint csak ékezetek nélkül. Tehát magyarán, miközben ez egy nagyon ősi tudás, azon közben megpróbál olyan kommunikációs csatornákon is életre kelni, amelyek nagyon is modernek. De ez nem egy trükk, hanem egyszerűen, ha ez élni akar, akkor már miért is ne élhetne ilyen módon. És még van valami, ami a modern korhoz ez közel hozhatja ezt a fajta hagyományt, mert a posztmodern intertextualitás eszközeivel élve egy olyan bonyolult és mégis egyszerű utalásrendszert használok, amelyben kortárs költők, prózaírók, kortárs rockzenészek, rockzenei alkotásokat is megidézek. Egész egyszerűen azért, mert az ősiségnek szerintem, és itt most már konkrétan a rockzenére akarok célozni, a rockzene is egy megvalósulási formája a mai modern világban, hiszen az is a lélekutazós transz állapotok legalizált formája a mai modern korban. És azáltal, hogy én erre utalok, mégpedig nagyon gazdagon, nagyon sűrűn utalok a könyvekben, talán a mai modern ember számára is, még egyszer mondom, ez ismerős tudás lehet, nem csak falusi, hanem modern közegben is.
A rockzene is a sámanizmusból, a tátosoktól merít. Az igényes, autentikus rockzene?
A hangsúly természetesen az igényesen és az autentikusan van. Igen, természetesen. Egy olyan forma, a rockzene formája, ahol a transz állapot magától értetődően jelenik meg, akár még olyan módon is, hogy maga a közönség sem tudja, hogy egy lélekutazásban vesz részt, vagy maga a zenész sem tudja, nem kell nekik tudni. Ez a közeg, ez a forma önmagában hordozza ennek a lehetőségét. Egy ihletett szóló jam session, egy olyan transz állapot, amivel tényleg utazni indul a lélek, ugyanúgy, hogy a sámán lelke, a táltos lelke is utazni indult egy közösség szemelátára és az ősök tiszteletére.
Azt tudjuk, hogy a víz például egy őselem. Sokan azt mondják, hogy azért nyugtatja meg az embert, hogyha a patakparton ül és a víz csobogás kiáltását hallgatja, vagy a tóparton ül és csak elnézi a víztükröt. A kő is ugyanilyen őselem? Ez a trilógia a kő misztériuma köré épül. Miként jelenik ez meg például a magyar nép történetében, a magyar néphagyományokban?
A népmesékben ugye nagyon erősen ismeretes elem az, hogy ősi csodalények, például óriások, vagy csodálatos emberek kővé dermednek bánatukban, vagy idéglenes legyőzetésükben. De a mesék ismerik azt is, hogy hogyan kelnek életre a kővédermet óriások, vagy a kővédermet elátkozott, de jobb sersre érdemes lények. Igen, a kő ugyanúgy őselem, mint a víz, vagy mint a tűz, meditációs objektum, azt is lehetne mondani, és ez nem idegen az én szövegeim világától. De tovább megyek, hogyha megnézzük a Szent László törvényeiben egyfajta tilalom keretében felsorolt ősi áldozóhelyeket, ott is ugyanezeket a közegeket találjuk, tehát források, kövek, sziklák és ligetek. Ezek az ősi áldozóhelyek nem véletlenül vannak velünk, és ezek a motívumok kiirthatatlanok belőlünk. Ezeket a motívumokat őrzi minden magyar népben, minden magyar népmese, és egyébként itt jegyzem meg, hogy a Szent László törvények sem olyan rettenetes szigorral ítélték el azokat, akik áldozóhelyeknek tekintették ezeket a ősi kultúkos helyeket. Hát Erdély aztán pláne híres ezekről a bálványhegyekről, bálványkövekről, különleges varázslatos sziklákról. Ezekhez nekem nagyon sok közöm volt, és ezeknek a fotói, mert ezekben a könyvekben nem csak különleges tipográfiai megoldások és intertextuális utalások, hanem fotók is vannak, többek között éppen erdélyi különleges szikláknak a fotói is szerepelnek.
Aki nem vette még kézbe, nem lapozhatott bele ezekbe az igényes kivitelezésű könyvekbe, hogy képzelje el egyfajta rege vagy mondagyűjtemény szubjektív láttatással a szerző szemüvegén keresztül?
Nagyon sok népmesei, néphagyomány, mondai elem ezekben természetesen megjelenik, de én erre azt mondanám, hogy talán a mitológiai rekonstrukció lenne az egyik leghelyesebb kifejezés erre, amit én itt végrehajtok. És az az eszköz, amit használok, pedig a spirituális emlékezés, hogy ezeket egy picit újra gondoljuk azzal a biztonsággal, amely biztonsággal mi magyarnak születvén ezekben a történetekben még ma is mozogni tudunk. Aki egyébként ezeket a könyveket meg el akarja képzelni, akkor mindenképpen varázslatos küllemű tárgyakat kell, hogy maga elé képzeljen, és ezt tényleg mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Különleges kartonpapír arany prégeléssel és stancolással megszabdalva borítja őket. Kettős a borító, van egy pergamen borító is a fekete borító alatt, amely pergamen borítóra egy varázsszöveget is nyomtattak, ami el van rejtve, amit csak, hogyha valaki szétfejti a két borítót, akkor látja. Egy vörös és egy fekete könyvjelző segíti a könyvben való tájékozódást. A könyvben pedig nem egyszerűen csak fotóanyag jelenik meg, és különleges tipográfiai elemek jelennek meg, hanem a szónak a zen-buddhista és taoista értelmében véve az üresség is hatni kezd, tehát nincs tele zsúfolva.
Tehát nem csak egy képzeletbeli vagy egy fantáziabeli utazás a történeteken át, hanem fizikailag is arra készteti az embert, hogy megfejtsen bizonyos, úgymond rejtélyeket, titkokat, útmutatók vannak a könyvben.
Hogyne, a próbatételes kalandregények egyfajta rutinja az, hogy bizonyos próbatételek elé kell, hogy álljanak a hősök. Ebben a regény trilógiában, amiben egyébként a magos déva várkövei, az összeomlásra hajlamos kövek kerülnek végül is egymásra, hogy a kő kövön maradjon és a falak égig magasodjanak. Tehát ebben a trilógiában a próbatételes kalandregényekhez illő módon a hősöknek meg is kell bizonyos titkokat fejteni. Úgy tudott cselekmény tovább lendülni, hogy választ tudnak adni bizonyos híres magyar varázsmesék titkaira. Tehát miközben a cselekmény is kibomlik, éppen a magos dévavár mintáit követve, azonképpen nagyon sok más egyéb hagyományra is választ lehet találni a titokfejtést kedvelő olvasók nagy örömére.
Hogy került kapcsolatba ezzel a misztériumvilággal? Mindig is ezt foglalkoztatta, vagy el kellett jönni egy bizonyos élettapasztalat, egy bizonyos életkor, esetleg egy váltás, vagy egy törés az életben, hogy úgymond megvilágosodjon?
Akár a megvilágosodásról is beszéltünk, bár a szó paradoxonja itt ugye arról is szólhat, hogy ez a megvilágosodás egyfajta sötét ragyogás, mert a garabonciások ugye fekete köpenyben járnak, és olyan időjárási démonok vagy viharistenek, akik amikor ajándékoznak, akkor a teljes út fehérségét, derengő fehér fényét kínálják fel, amikor viszont büntetnek, akkor sárkányokat megzabolázva fekete fellegeket vonnak maguk után. Ez a fajta sötétség persze csak Európában valójában a rossz sötétsége. Hogyha a Yin és a Yang taoista kozmogóniáját nézzük, akkor ez a sötétség egyáltalán nem valami riasztó dolog, hanem a világ teljességének a része. Bence, az egyik híres taoista szentkönyv szerzője írja azt, hogy nyugalmunkban összeolvadunk a sötétséggel, hogy aztán tetteinkben magunk legyünk a fény. Ez a fajta sötétség, feketeség, rejtve rejtezés, ami a garabonciás hagyománynak is a része, valójában tényleg egy beavatottság, illetve a rejtezésnek is egy tudása. Hogy én erre hogy találtam rá, nem is tudnám elmondani, vagy hogy ez a tudás hogy talált rám. Valamikor kinyíltam, kinyílt a tudatom, ennek a tudásnak a befogadására alkalmassá váltam. Miközben bizonyos szempontból persze mindig az a fajta tudatáramlás, ami ezekben a szövegekben benne van, azért munkált bennem. De hogy megfelelő kereteket tudjak ennek találni, és pont a garabonciás hagyomány legyen az a keret, az mondanám, hogy véletlen, de persze véletlenek nincsenek. Az egy kegyelmi pillanat volt az életben, és onnantól kezdve, hogy ez a nyitatlanul nyíló kapu kinyílt nekem, azóta ez velem van ez a fajta tudatáramlás, és áramlik egyre újabb és újabb regényekbe. Ahogy ez a trilógia megszületett, ez a Kőmisztérium trilógia, most a forráskönyve összefoglaló névvel már egy még újabb trilógia van születőben. Az a különleges helyzet áll elő, hogy az az élet, amit civil élet keretei között élek, az is egy fontos élet, fontos szolgálat, fontos hivatás. A médiában, a közmédiában foglalok el egy vezető pozíciót, a Nemzeti Hírügynökségnél, az MT-nél dolgozom, és emellett ettől nagyon világosan és határozottan elválasztva csinálom azt, amit csinálok íróként, de persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez a kétfajta élet egymással nincsen valamilyen termékeny feszültségben, hogyha az egyik nem táplálkozna a másikból, de ez a nyilvánosság előtt nem annyira magától értetődő, és én is mindent megteszek azért, hogy ez a két élet egymástól elváljon.